Imádkozunk. Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy úgy jöhetünk hozzád, hogy számíthatunk arra, hogy a vádolás, az elkövetett bűnök, vagy éppen a megbánt bűnökért való továbbra is hallható vádolás a sátántól, ezek elnémulnak a te jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, a te golgotai keresztedhez, az üres sírhoz. Emlékezhetünk arra, hogy te meghaltál és feltámadtál, meghaltál a bűneinkért áldozatként, és a mi megigazulásunkért feltámadtál. Köszönjük, hogy úgy álltunk előtted, hogy őszintén jövünk úgy, ahogy vagyunk, nem kozmetikázzuk azt, ahogy van az életünk, hanem jövünk úgy, ahogy vagyunk, és kérünk téged arra, hogy a te véreddel, a te kegyelmeddel, a te irgalmaddal vedd körül az életünket, és emelj föl bennünket, és állíts helyre bennünket a te akaratod szerint. Urunk, kérünk, hogy a te evangéliumot hadd szólaljon meg erővel és hatalommal a mai napon is. Nagyon nagy szükségünk van erre. Amen. Foglaltuk helyet.
Köszönöm, zenészek, énekesek. Jó látni mindenkit ma reggel. Jó lenni az Isten házában, ebben a kávézóban együtt, Isten jelenlétében dicsérni őt. Gyerekek, most fogunk elengedni a gyerek órára. Nektek is jó dolgotok van, nem a kávézóban, de tanító bácsikkal, nénékkel, akik nagyon szeretnek titeket, és mi felnök itt folytatjuk a Máté evangélium sorozatunkat, ami benne vagyunk, és benne is leszünk, körülbelül adventig, és akkor fogunk befejezni a Máté evangéliumot. Ugye a múlt hetekben azt láttunk, hogy Jézus Krisztus ugye 3 év szolgálat után végre megérkezik Jeruzsálemben. 3 év után megérkezik, ugye? És azt láttuk, hogy a papok nem ismerték fel Jézus Krisztust. Hiába látták a csodákat, hiába látták, mit művelt Jézus Krisztus, de nem ismerték föl. Nem látták, hogy ja, ő a várva várt messiás, valahogy vakok voltak, és nem látták, nem ismerték fel Jézus Krisztust. És pont az ellentét is igaz. Jézus nagyon jól ismeri őket. Tehát Jézus látta, hogy mi van az ő szívükben. Látta a motivációkat ezek a papoknak. Nagyon jól ismerte őket. Mindent tudott róluk. És ebben a 23. fejezetben, ami vagyunk ma, Jézus kihirdeti az ő híres 8 jaj nektek mondások. Az angol nyelven wow nektek. Jaj, nektek! És elmondja pontosan, mit gondol róluk, és hogyan látja őket. Elmondja, hogy mi az, amit rosszul csinálnak, és el is mondja, hogy mi az, amit neki kellett volna csinálniuk. Elmondja, hogy miért fog Isten elvenni tőletek az Isten országát. El fogja mondani, hogy egy más nép fogja adni az ő országát. Miért? Mi az, amit ezek a jeruzsálemi papok, az Isten népek a vezetőjük, mi az, amit annyira borzasztóan csinálják, amit Isten azt mondja, hogy vége. Game over. Jön az ítélet. Jön az ítélet. Isten türelmes volt velük, nagyon türelmes, tudjunk, hogy több száz éven keresztül, de most azt mondja, hogy nem. Jött a messiás, és hirdeti az ítélet fölöttük. Tehát ma reggel nézzük meg ezt a 23. fejezetet, és nézzük meg először röviden, amilyen csak lehet, röviden összefoglalni a 8 jaj nektek mondások. Jézus hogyan látja őket. Utána nézzük meg, hogy mi hogyan hasonlítunk ezek a papokra. Mi a szívünkben hogyan hasonlítunk rájuk, és akkor azzal fogunk befejezni, hogy Jézus hogyan kezd minket megváltoztatni. Az evangélium hogyan hat a mi szívünkre. Most, mivel hosszú az igehely, nem fogom felolvasni előtte, 39 vers, hanem közben, amikor prédikálok, akkor fogom magyarázni, és akkor beszélni róla, és akkor végigmenjünk ezen a 8 jaj nektek mondásokon. De először menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon a mi szívünkhez. Úr Jézus Krisztus, annyira jó volt az előbb énekelni, és te hozzád kiáltani, és hogy Máté is mondta, hogy annyira nagy szükségünk van a te kegyelmedre. És köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, és irgalmas Isten vagy. És én kérlek, hogy ezen a kemény ige szakaszon keresztül engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Engedj, hogy lássunk, hogy de mennyire szeretsz minket. Hogy mennyire látod a mi szívünket. És annak ellenére szeretsz minket. Kérlek, hogy csendesíts le a mi szívünket, és engedj, hogy tudjunk gyönyörködni te benned és a te evangéliumodban. Kérlek, hogy szólj hozzá ezen az igén keresztül. Engedj, hogy lássuk magunkat. De sokkal fontosabb annál, hogy hagyd lássunk téged. Kérünk így, légy velünk, légy velem, hogy ezt el tudjam mondani, hogy ne legyek akadály annak, amit te akarsz mondani nekünk ma reggel. Légy velünk, Krisztus nevében. Amen. Oké, tehát Jézus hogyan lát őket? Hogyan látja őket? Mit gondol róluk? Hát rögtön az elén olvassunk fel az első 4 verset, mint egy rövid bevezető az egésznek. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsatok meg, de cselekedeteket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. De ezek a papok, nekik kellett volna képviselni a Szentírás, nekik kellett magyarázni a Mózes írását, és hirdetni ezt az Isten népének. De azt tudjuk róluk, hogy helyette egy csomó szabályt hozzátettek az Isten igéhez. Rengeteg törvényt kitalálták, és azokat tanítottak helyette. És emiatt az Isten népe belefáradt abba, hogy próbáljanak betartani ezek a törvényeket, ezek a szabályokat, amit ezek emberek kitalálták. És ezek a papok nem hirdették az Isten kegyelmét, nem úgy hirdették az Isten ígét, ahogy kellett volna. Mert ha hirdették volna a kegyelmét, akkor segítettek az Isten népét. De ezek nem segítettek. Ezek nem segítettek. Nem segítettek a szent életet élni, ahogyan kellett volna, hanem olvassuk itt a törvényeskedésről. És Jézus azt is elmondja, hogy miért csinálták ezt. Elmondja az ő szívüknek az igazi, valódi állapotot. És Jézus elmondja, hogy ez a fő probléma velük. 5. verstől 7. vers Jézus beszél az ő szívükről. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik ima szíjaikat, és megnagyobbítják a ruha bojtjaikat. A lakomákon, az asztal főn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Jézus látja szívüket, és látja, hogy mi az, ami valójában motiválja őket. Papnak lenni jó dolog, ugye? Mindenki felnéz rád, köszönt neked. Fontos ember vagy a társadalomban, esetleg tiszteletes úrnak hívják. Tehát a látszat az nagyon fontos ezek a papoknak. Mások mit gondolnak róla? Mások a vélemény róluk nagyon fontos. A pozíció, a hatalom. És ezek, ami állnak a bűn mögött. Ezek állnak minden jaj nektek mondás mögött. Az ő büszke szív állapot a lényege ennek az egésznek. Jézusnak ez a fő probléma, ezek a papok, mi van az ő szívükben. És a 8-tól a 12. vers, Jézus rögtön hozzáteszi a megoldás, hogy milyenek kellene lenni az ő szívük, de most nem fogunk ezt felolvasni, mondja, ez később, mert ez a megoldáshoz tartozik. Tehát akkor nézzük meg először a 8 jaj nektek mondásokat. Az első, olvassunk a 13. vers, mert olvassunk fel a 13. vers. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jézus elmondja, hogy az ő tanításuk miatt a sok törvény és szabályt, amit felállítottak, amit hirdetnek, ezek miatt sem ők, sem a hallgatók nem mennek be a mennyek országába. Inkább bezárják a mennyek országba kapuit, amikor az emberek próbálják ezeket betartani. Hiába próbál betartani ezeket, nem tudod, nem tudsz. És emiatt be van zárva a menny kapuit. Miattatok? Nézzük meg a második jaj nektek mondás, a következő versben, 14. versben. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztak, ezzel súlyosabb ítélet vontok magatokra. Jézus megint utal az ő bűnös szívükre, a kapsiság, a pénz szeretet, felemésztik az özvegyek a házukat, a pénz van mögötte, és megint a színlelésből, mégis hosszan imádkoztok, hogy mások tiszteljenek, hogy mások felnézzenek rájuk. És ez a kettő, ez a pénz szerelelme, és hogy mások mit gondolnak rólunk, ez olyan, mint két unokatestvér, egyik gonoszabb, mint a másik. Vagy mint két kábítószer, mind a kettő, ezek a papok úgy, mint drogfüggőek. Szükségük van, hogy mások mit gondolnak, és a pénz szerelme. És Jézus azt mondja, súlyosabb az ítélet, ami rátok van téve. Nézd meg a harmadik, egyre keményebb, jaj nektek mondás. Harmadik, a 15. versben. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a Gehenna fiává teszitek. Kétszerte inkább magatoknál. Wow. Tehát az ő tanításukkal mennek evangelizálni, próbálni megtéríteni az emberek, hogy ők ráálljanak a zsidó hitre. És mit mond Jézus Krisztus, hogy ez nem jó hír, amit ti hirdetek, sőt, ez rossz hír. Aki ezt elfogadja, aki ezt elhiszi, a pokolba megy veletek együtt. Wow! Az ő tanítás odáig vezet a pokolba. Nézzük meg a negyedik. Ez egy kicsit hosszabb ez az ítélet, az a negyedik jaj nektek, a 16. verstől a 22. vers. Jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok. Milyen nagyobb? Az arany vagy a templom, ami megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az érvénytelen, de valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az esküt. Bolondok és vakok. Mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, ami megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Még egy pár vers. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Mi a lényege itt? Az, hogy ők elveszítettek a lényegét. Elveszítettek, figyelnek a apróságokra, de elveszítettek a lényegét, amire az Isten arra hívott őket a Szentírásban. És biztos, hogy rengeteg ilyen van, amit Jézus tudna felsorolni nekik. Ezt tanítjátok ezt, de a lényegét elfelejtettetek. Fölös dolgokról beszéltek. Akkor mi a lényege a tanításnak? Mi az, amit nekik kellett volna hirdetni, vagy arra hívni az embereket, hogy figyeljetek, ez a legfontosabb. És Jézus elmondja a következő versben, mi az, ami neki kellett volna törődni, mi a legfontosabb, és ezt olvasunk az ötödik jaj nektek mondásokban, a 23. és a 24. versben. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jézus arra hívja ezek a képmutatók, vezetők, azért, mert nem tudják még irányba vezetni az embereket. Kellett volna hangsúlyozni nekik három dolgot. Mi volt ez a három dolog, ami a lényege az egész törvénynek? Hogy az igazságos ítélet, az irgalmasságot és a hűséget. Most Jézus miért éppen ezt a három dolgot felsorolt? A levegőbe szedte ez a hármat? Nem, dehogy is, egyáltalán. Jézus ebben a 23. versben ő hivatkozik Mikiás 6:8-ra, ami egy nagyon híres vers az Ószövetségben, ahol a Mikiás proféta összefoglalja az egész Isten törvényét, hogy mi a lényege, mi a legfontosabb az Isten törvényének. Mikiás 6:8, egy gyönyörű szép vers. Megjelentett néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, az igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Erről lenne egész prédikáció, megérdem ezt az összefoglaló. Mennyire gyönyörű szép. Hogy az igazság mellett kiáltjuk. Tehát ott vannak a szegények, és ott vannak a gazdagok. És a gazdagok kifosztják a szegényeket. Korrupció van a társadalomban. És az a mi dolgunk, hogy kiálljunk az igazság mellett. Az igazság szolgálat, hogy ne legyen korrupció. Ne fosztják ki a szegényeket. És hogy szeressük az irgalmasságot. Mint keresztények a társadalomban, az a mi dolgunk, hogy felkaroljunk a szegényeket, felkaroljunk az árvákat, a jövevényeket, az özvegyek, az ószövetség nagyon sokat beszél erről, hogy az Isten hívja az ő népét az irgalomra, a diakónia munkára szolgál a társadalomban. És a harmadik, hogy alázatosan járjunk az Isten elé. Ez az, amit az Isten kíván tőlünk. Ez a lényeg az egészek, és ők nem beszéltek erről egyáltalán. Jó lenne erről többet beszélni, most nem fér bele ebben a prédikációban. Ki kellett vágnom az utolsó két oldalt, mert hosszú lett. De majd folytatjuk két hét múlva, erről fogunk visszatérni. A hatodik jaj nektek mondás. Olvassunk a 25. és a 26. versben. Olvassunk fel ezeket. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvágyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jézus használ egy képet, hogy ők lássák, hogy mi a probléma, mi a lényege itt. Hogy ti olyanok vagytok, mint egy koszos pohár, és csak a külsőjével foglalkoztak, pedig belülről koszosok vagytok. Csak a külső fontos, és nem ami a belsején van. Tehát a szívetekkel van a gond, és azzal kellene foglalkozni, ami a szívetekben van. Tehát Jézus már utal a megoldásra. A vallásos embereknek mindig a külső a prioritás, és nem ami történik, ami a szívünkben. A büszkeség kontra az alázat. Már Jézus kezd utalni a lényegre, és kezd használni képeket, és a következő jaj nektek, ez is egy kép, még egy durvább kép. Ha esetleg nem értették az első illusztráció, most még egy erősebb képet kapnak a 27. és a 28. versben. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlóak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Tehát még egy radikálisabb kép kapnak Jézustól. Olyanok vagytok, mint egy meszelt sír, egy tiszta meszelt sír, ami kívülről jól néz ki, ez a meszelt sír, de mi van a sírban? Egy halott embernek a csontjai van egy sírban. Egy borzasztó képet kapunk, hogy mi van az ő lelkükben. Halott csontok vannak ott. Szép kívülről, de halott. Tiszta, de rettenes az egész. Képmutatók akarnak lenni, hogy az emberek jót gondoljanak róluk. Pedig a belsőben más a valóság, nagyon más a valóság. Tehát most jön a leghosszabb, a legsúlyosabb, és az utolsó jaj nektek mondás ellenők. A 29-től a 37. vers, olvassunk fel ezt az utolsó jaj nektek. 29-től 37. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert sír emlékeket emeltek a profétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. És azt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a proféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Cselekedjétek, csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, víperfajzatok, hogyan menekülhetnétek meg a Gehenával sújtó ítélettől? Tehát még egyszer mondja, a Gehena a büntetés lesz nekik. Ezért íme én profétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülök megöltök és keresztre feszítettek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógaitokban, és városról városra üldöztök. Hogyan rátok szálljon, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontatok a földön? Az igaz Ábel vérétől, Zekkárjának, Barakja fiainak véreig, akik meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöld a proféták, és megkövez azokat, akik hozzád küldtetek. Bocsánat, nem a 37, csak a 36. verset akartam felolvasni. Igen, csak a 36. verset. Tehát Jézus konfrontálja őket nagyon keményen, és hirdeti őket, hogy ti gyilkosok vagytok. Ti megöltétek az összes proféták Ábeltől kezdve, amint az Isten küldött hozzátok, és csak mellékesen mondom, hogy Jézus az, mert én küldtem hozzátok ezek a profétákat, ezek az írástudók és a bölcseket. Tehát ezzel a kimutató vallásos attitűddel ők megölték az Isten emberét, és Jézus ezzel megmondja nekik, hogy ti vagytok a fő probléma az Isten népének. Ti megöltétek az Istennek az embereitek. Gyilkosok vagytok. És amikor Jézus közben mondja ezek a kemény, jaj nektek mondások ezek a papoknak, hirdeti az ítélet fölöttük, Jézus haragszik rájuk, Nem szabad elfelejteni, hogy a harag mögött van a szomorúság. Mindig ott van a kettő. Isten nem haragszik, mint mi. Istennek a harag az egy igazságos harag, ami tele van mindig szeretettel. És erről a szeretetről olvasunk a 37. verstől a 39. versig. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, aki hozzád küldetik. Van-e harag, hogy hogy meritek ezt csinálni? Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlos szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme, elhagyottottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Jézusnak a harag az helyes harag. Haragszik a borzasztó helyzet miatt, de Jézus szereti az ő népét. Mondom, hogy szereti ezek a papokat is. De ugyanakkor haragszik valakire, de ugyanaz, amikor haragszunk valakire, amit szeretünk. Mert szeretünk az embert, az illető, a gyermekünk. Azért haragszunk, mert szeretünk őt. A szeretetnek az ellentétje nem a harag, ugye, hanem a semlegességet. A semlegességet. Ha nem szeretsz valakit, és valami hülyeséget csinál, másokat bánt, vagy magát kárt okoz, ha nem szereted őt, akkor nem is szólsz hozzájuk. Nem haragszol rájuk, ha nem szereted őt. Nem érdekel, csináljon, amit akar. Ez a semlegesség. De amikor mi szeretünk valakit, akkor a haragból és a szeretetből szólunk, hogy mered azt csinálni, tönkre teszed magad. A harag és a szeretet mindig együtt van, és ez így van igaz Istennel is. Amikor látjuk ezek a papokat, és ahogyan viselkedtek, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi, miben és hogyan hasonlítunk rájuk. Jézus, ugye, mit lát, amikor beletekint a mi szívünkben? Jézus mit lát, amikor eljön a sarokkő gyülekezetben, és körülnézi, ő nagyon jól ismer minket, ő nagyon jól ismeri a mi szívünket, ezt a gyülekezetet. És én, mint a gyülekezetnek a pap, ő mit lát? Mit lát? Mit tud rólunk? Tehát hogyan hasonlítunk rájuk? És a következő gondolatok, ennek a második pont a prédikációnak, nagyon hálás vagyok Tim Kellernek, az ő gondolatokra most hivatkozok, aki hivatkozott a Jonathan Edwardsról. Tehát Jonathan Edwardsnak a gondolatok most fogom feldolgozni. És Jonathan Edwards egy híres amerikai teológus, aki az 1700-as években élt Amerikában, a következő mondott, hogy kétféle elkölcs van. Kétféle képen lehet helyesen viselkedni. Az egyik úgy hívja, hogy átlag elkölcs, és a másik, hogy igaz elkölcs. Az angol nyelvben úgy szerepel, hogy common virtue or true virtue. Jó? Tehát igaz elkölcs, vagy átlag elkölcs. És mind a kétféle elkölcs, ugye, a kívülről jól néz ki, sőt, a kettő nagyon hasonlít egymásra, de valójában óriási különbség van a kétféle elkölcs között. Tehát mi a különbség az átlag és az igaz elkölcs között? Különbség köztük az belülről van. A motiváción múlik az egész. A motiváció nagyon más. Másképpen adnak válasz a miért kérdésre, hogy miért cselekszem azt, amit cselekszem? Miért cselekszel azt? Mi az indítékod a cselekedetre? Tehát kívülről ugyanúgy néz ki, de a motiváció nagyon más. Azt mondja Jonathan Edwards, hogy az átlag elkölcs, ugye, a félelem és a büszkeség mindig motivál minket. Félelem és a büszkeség, a motiváció minden átlag elkölcsnek. Bármennyire rosszak ezek a motivációk, mégis azt kell mondanunk, hogy ez egy jó dolog, mert emiatt a társadalom rendben van. Nincs káosz a társadalomban, mert az emberek jól viselkednek, mert ez a két motiváció rendben tartja az ő életüket, vagy a társadalmat. Nézzük meg egy pár példát, amire gondolok itt. Az egyik ember mondjuk sokat tanul, egy jó tanuló, sokat dolgozik, nagyon jó, szépen dolgozik a munkahelyen, sikeres, ugye, és azért is hajtja magát, hogy mások felnézzenek rá, hogy mások tisztelik. Azért építi az ő karrierjét, ugye, hogy tudjon keresni több pénzt, esetleg venni egy szép kocsit, vagy szép ruhát, ugye? Hogy jó érezze magát az ő bőrében, hogy fontosnak tartja magát. Tehát szépen dolgozik, hogy fontosnak érezze magát. Vagy egy másik ember elkölcsösen viselkedik, másokon segít, esetleg templomba is jár, kedves, stb. Stb. Hogy ne legyen lelkiismert furdalása, hogy jól tudjon aludni, hogy mások szeressenek, azért is kedves másokon, hogy mások szeressenek őt. Esetleg mások is jót gondoljanak róla, vagy esetleg, hogy Isten is jót gondoljon róla. És ez még motiválja az ő elkölcsös vallásos életére. Hogy a másik ember ugye nem, azért nem hazudik, nem csal, nem lop, mert milyen nagy botrány lenne, hogy kiderülne, hogy ő valamit ellopott az ő munkahelyétől, ugye? Ha kiderül, és mindenki tudna róla, hogy ő lopott. Milyen nagy szégyen lenne az, hogy az emberek hogy látják, hogy ő lopta ezek a dolgokat. És azért igyekszik betartani a 10 parancsolat, mert most megspórol nagyon sok fejfájás, ugye? Betartom a 10 parancsolat, és akkor én kerülöm nagyon sok baj, nagyon sok probléma az én életemben. Reszked a gondolattól, ha valaki kitalálna, hogy ő lopott vagy csalt. Emlékszem, amikor ezt elmeséltem egyszer az evangéliumot egy konferencián. És utána ugye kérdések tettek föl nekem az evangéliumra, és az egyik fiatal ember felállt, és azt kérdezte tőlem, hogy jól megértettelek, hogy most te elveszítetted tőlem az én életemnek a két fő motivációt? Mondtam, nem értem, mire gondoltál, hogy elveszítettem tőled a két fő motivációt? Azt mondta, hogy az életemben mindig azért kerültem a rosszat, és igyekeztem nem bűnt követni, mert féltem az Isten büntetésétől. Tudtam, hogy az Isten lát mindent, és amikor ő lát engem, amikor bűnt követek, olyan rossz lelkiismert furdalása van utána, és azért kerültem a rosszat, mert nem akartam, hogy az Isten engem megbüntessen. Nagyon rossz érzés volt. És a másik motiváció mindig az volt, hogy azért igyekszem jót tenni, egy elkölcsös életet élni, mert tudtam, hogy annak van egy jutalma, hogy Isten engem meg fog jutalmazni, vagy Isten engem meg fog áldani. Sőt, hosszú távon reménykedek, hogy hát a mennyországba is kerülök. És be kell valom, hogy ez az, amit mindig hajtott engem, ez a két fő motivációt. És miután ezt mondom, annyit tudtam mondani, hogy zseniálisan fogalmaztam. Pontosan, az evangélium pontosan elveszi tőlünk ezt a két motiváció, ami hajt minket minden egyes napon. Tehát pontosan ez a lényege. Az evangélium előtt a fő motiváció, ami bennünk van, az ugyanaz, mint ezek a zsidó papok. Azért teszünk jót a büszkeség miatt, az egónk miatt, vagyis az én nagy én miatt, és azért kerülünk a rosszat, a félelem és a szégyenérzettől, amit bennünk motivál. Ha teszünk magunknak a miért kérdés, hogy miért csinálom azt, amit csinálom, akkor rájövünk lassan, hogy sokszor a félelem vagy a büszkeség motivál minket. És lehet, hogy mind a kettő egyszerre. Lehet, hogy mind a kettő egyszerre ott vannak egymás mellett. Például ezt a kettősséget tapasztalom, amikor kutyát sétáltok. Ugye ez a prédikáció a fejemben forgattam, amikor mentem kutyát sétálni a héten, és gondolkoztam azon, hogy ahányszor köszöntök az embereket, amikor megyek sétálni. Hello, szia! Az emberek hogy szoktak reagálni? Az egyik félelem van a szemében. Miért köszönsz engem? Te ismersz engem? Honnan ismersz? Mit akarsz tőlem? Szia! És akkor tovább mennek. Ugye? Úgy sétálunk, nem tudunk egymást kerülni, és nagyon sokszor a félelem látom az embereknek a szemében. Vagy ha nem félelem, akkor inkább az a gőg, de mit akarsz? Hm? Ki vagy te? Miért szólsz nekem? Menj innen. És van egy lenézés feelinget. És nagyon sokszor tapasztalom ezt a lenézés, vagy ezt a félelem az ember. Nagyon ritkán, pedig éppen két nap ezelőtt köszöntem két idősebb nénének, és olyan mosolygva, örömmel, szeretettel köszöntek vissza. Annyira jó volt látni, nem féltek tőlem, nem néztek le, hanem csak egyszerűen szeretettel köszönték nekem. Milyen jó érzés volt. Tehát elveszítettem a helyemet, hol is vagyok itt. Pillanat. Igen. Tehát az átlagos elkölcsön, amikor valamit jót cselekszünk, olyanok vagyunk, mint a jeruzsálemi papok, azért teszünk meg, hogy erősítsük az egónkat. Tehát magyarul, amikor jót tesszük, vagy kerüljünk a rosszat, akkor fenntartjuk a látszat, hogy nem vagyok rossz ember. Sőt, egy elkölcsös, fontos ember vagyok, és megérdemelem, hogy mások szeressenek engem, vagy tiszteljenek, és fontosnak tartják. Olyan, mintha a büszkeség, a motivációnk az lett a cél. Mint megfordítottuk a dolgot, azért cselekszünk, mert igazán az igazi cél az, hogy a büszkeség, hogy mi jó érezzük magunkat. Azért teszünk, vagy nem teszünk valamit, hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy jó emberek vagyunk. A vallásosságunkkal dédelgetjük, és ápoljunk a saját önigazultságunkat. A jeruzsálemi papok semmit nem láttak ebből. Semmit nem láttak az ő saját szívükről. Vakok voltak az egészre. De pontosan ez, amit Jézus látott. Jézus látta az ő szívüket, pedig ők nem tudtak erről semmit. Nem is figyeltek az ő szívükre. Tehát az a kérdés ma reggel, hogy Jézus mit lát a mi szívünkben? Itt a sarokkőben. Jézus mit lát az én szívemből? És ha őszinték vagyunk, a mi szívünk nagyon hasonlít ezek a papokra. Harmadik pont, Jézus hogyan változtat minket? Hogy néz ki az igaz elkölcs? Mit tanulhatunk ezek a papoktól? Az evangélium hogyan kezd minket megváltoztatni? Az evangélium nem csak elvesz tőlünk a két alap motiváció az életünknek, a büszkeség vagy a félelem, hanem helyettesíti, ugye egy új motiváció van. A hálával. Jézus Krisztus feláldozta magát. Értük, mint engesztelő áldozat. És amikor értjük az evangéliumot, akkor a hála felbuborék a mi lelkünkben, és helyettesíti a félelem és a büszkeség, ugye? Jézus Krisztus az ő vérével, az ő engesztelő áldozatával magára vette azt az ítéletet, amit én érdemeltem. Az ő vérével ő megtisztított. A Biblia azt mondja, hogy nem csak a bűnek meg vannak bocsájtva, hanem igazak vagyunk. Az Isten szemében most igazak vagyunk, és az ő gyermekei vagyunk. Isten lett a mi atyánk. A Biblia tovább mondja, hogy mi a lényeg ennek az egész evangéliumnak. Hogy az evangélium teljesen belülről kezd minket megváltoztatni. Hogy Jézus Krisztusra nézve Isten mindig kegyelmes lesz, és irgalmas lesz velünk most, és mindenkor. Az ő áldása, minden áldása miénk. Mindig fog segíteni. Krisztusra nézve velünk van, Krisztusra nézve tiszták vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. Jézus ezt elmondta papoknak, és akkor menjünk vissza a 8. verstől a 12. vers, mert Jézus ezt mondta nekik, és ezt mondja nekünk ma reggel, hogy ahelyett, hogy próbáljunk embereknek tetszeni, vagy fontosnak érezni magunkat, és én önigazultságérzetet szerezni attól, hogy kik vagyunk, vagy mit csinálunk, Jézus azt mondja, hogy inkább így lássatok magatokat. Tehát ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Az atyátoknak se szólítsátok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítók, a Krisztus, aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Jézus bíztat minket, és bíztat engem, mint pap, hogy lássuk magunkat, mint az Isten gyermekei. és egymás csak a testvéré vagyunk. Egyenlő értékűek vagyunk. Testvérünk vagyunk, mert Isten lett az atyánk. Ez a lényege az evangélium. És hogy az identitásban innen származik, hogy az Isten szeret minket, és az ő gyermeke vagyunk. Hogy merjünk megalázni magunkat, és Isten és egymást előtt. Egymást szeretni, és nem egymással versenyezni. Most, ha ez igaz rólunk, akkor hogy néz ki az igaz elkölcs? Hogy néz ki az igaz elkölcs, ha ez igaz? Hogy néz ki gyakorlatilag? Hát két dolog alaposan megváltozik. A motivációt, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, és mit kellene csinálni. Most nincsen idő arra beszélni, hogy mit kellene csinálni, ez a Mikiás 6-8. És nincsen idő ezt feldolgozni majd. De akkor maradjuk a motivációval. Hogy változik ez az egész? Tehát miért teszünk jót? Miért teszünk jót? Szeretném föltenni egy kérdés Sarokkör gyülekezetnek. Azért teszünk jót, mert adósok vagyunk Istennek? De adósok vagyunk Istennek? Most nem tudom, milyen választ adtál most magadnak, de gondold ezt végig. Tartozunk Istennek? Adósok vagyunk Istennek? És a válasz, és jó lenne kell, bólintsa, igen vagy nem? Oké, hanyi adta az igazi és szilárd is. Na, jó. Nem vagyunk adósok Istennek. Nem tartozunk neki olyan értelemben, hogy nekünk kellene visszafizetni neki. Ugye? Nekünk nem kellene visszafizetni Istennek semmit. Azért, mert Isten megbocsájtotta az összes bűneinket. Elengedte az összes tartozásunkat. Nem is tudnánk visszafizetni neki minden, ami tartozunk neki. Ha próbálnak. És azért nem kell visszafizetni, mert Jézus már kifizette helyettünk, ugye? Jézusnál van a számla. Ő fizette ki a mi adósságunkat, ami tartoztunk Istennek. Az atyánk ad nekünk egy új motiváció. A szívbeli hála és a szeretet Isten iránt, ami az ellentét a büszkeség és a félelemnek. Tehát újra kérdezem, adósok vagyunk Istennek? Tartozunk Istennek? Igen, igen, adósok vagyunk az ő szeretetre, ugye? Pál olyan gyönyörű szépen mondja a Korintus levélben, hogy a Jézus szeretet szorongat minket. És tartozunk az ő szeretetre. És óriási különbség van a szorongat és a kettő között a szorongás és a kellene, ugye? A kellene és a szorongat engem óriási különbség van. Az egyik szívbeli, egy másik egy törvénybeli motiváció. Mint Isten gyermeke, most már nem a kellene motivál minket, és nem a lelkiismert furdalás motivál minket, vagy a büszkeség, vagy a félelem, hanem a hála és a szeretet. A kérdés ma reggel, hogy mi van a te szívedben? Mi van az én szívemben? Ha őszinték vagyunk, mi van a mi szívünkben? És ha azt mondanád magadról, Robi, én ismerem magamat. És amit te mondasz, az tök jó hangzik. De ami a szívemben van, én sokkal jobban hasonlítom, mint ezek a papokra. Az én szívemben nagyon sokszor keveredik a büszkeség és a félelem. És amikor fölteszem azt a kérdést, hogy miért csinálom azt, amit csinálom, akkor ezt be kell vallanom. Kavarodik bennem a büszkeség és a félelem. És lehet, hogy de keresztény vagy több éve, és el vagy keseredve, hogy én még mindig itt tartok. Robi arra beszél, hogy ezek nem kellene lenni az én szívemben, de az őszintesség, hogy én sokszor ezeket felismerem, hogy mi van az én szívemben, és én még mindig itt tartok. Ha ezt tudod bevallani, és ezt ki tudod mondani, azt mondom, hogy hajrá, mert ez az igazi beszéd, ez az őszinte beszéd, amikor ki tudjunk ezeket mondani, hogy én tudom, hogy mi van bennem. Tudom, hogy mi lakozik benne. Tudom, hogy én tudok hasonlítani ezek a papokra. És az félelmetes ezt bevallani. Félelmetes ezt felismerni, hogy ez is bennem van. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben az életben, ameddig ebben a testben élünk, ameddig nem érkezünk a mennyben, mindig lesz egy keverék a mi szívünkben. Mindig keveredik a büszkeség, a félelem, és a hála és az Isten iránti szeretetre. Mindig lesznek vegyes a érzések, a motivációk, ami bennünk van. Akkor mi a megszentelődés? Mi a megszentelődés? Isten hogyan szentel meg minket? Megszentelődés az egy hosszú procedúra az életükben, egy hosszú ív. És az evangélium előtt mindig a büszkeség vagy a félelem motivál minket, mint átlagos elkölcs. De amikor az Isten kezd minket megváltoztatni, akkor egyre kevésbé van a büszkeség és a félelem, és az kezd átválni, hogy egyre nagyobb a hála és a szeretet Isten iránt. És ez több éven keresztül van ez az ív. De az az igazság, hogy nap mint nap harcoljunk ellene. Nap mint nap felismerem, én erre vagyok képes. És az Isten arra hív minket, hogy bűnbánat tartjak. Uram, látod az én szívem. Látod, hogy a büszkeség motoszkál bennem. Látod, a félelem megint kísért. És mivel új szívet kaptunk, ha keresztény vagy, hiszel Jézus Krisztusban, akkor újjászülettél, új szívet kaptál, és nemet tudsz mondani ezekre. Nem kell oda figyelni. Mert szabadok vagyunk, az Isten gyermeke vagyunk. És Isten motivál minket, dolgozik a mi szívünkben, hogy mi tudjunk Jézus Krisztus követni. És én, mint pap, beszélek magamról, hogy minden vasárnap, amikor én kiállok itt, ez az én imádságom. Uram, segíts nekem, hogy én ma reggel senkit ne lenézek büszkeségből, és hogy nem akarjak az embereknek tetszeni. Az is büszkeség, de a hátütő annak az a félelem, hogy mit fognak mondani. És Pál beszél erről többször az ő levelükben, az ő levélben. Hagy olvasom csak nektek egyet. Az első Tesszalonika levél, Pál így beszél magáról. Úgy hirdetjük az evangéliumot, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Pál tudja, hogy Isten látja az ő szívét. Hiszem, hogy mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leleplezett kapsisággal. Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Ez Isten arra hív minket. Engem, mint pap, és mindenkit egyenlő értékűek vagyunk. Mindennyiunk küzdünk ezek a dolgokkal. És minden nap harcolunk ellene. Nem csak harcolunk ellene, hanem bevalljuk. Uram, látod az én szívem, olyan könnyen tudom felmagasztalni magamat, mint egy pap. Olyan könnyen tudok lenézni másokat, és azt gondolni, hogy jobb vagyok náluk. Olyan könnyen. És olyan könnyen tudunk félni emberektől, hogy nem mondjam ki, hogy mit fognak gondolni. És az Isten azt mondja, hogy jó, Robi, bevalljunk ezt. De az Jézus Krisztus vére megtisztít. Erre énekeltünk az előbb. Jézus megtart minket. Jézus a megváltó. Látja mi szívünket. Hív minket mély bűnbánatra minden egyes napon. És hogy harcoljunk a bűnünk ellen. És hogy hitáltal rájunk az evangéliumra. És engedjük, hogy az Isten megváltoztasson minket, megváltoztassa a szívemet, hogy hálából az evangéliumra nézve, Krisztusra nézve, a szeretet az Isten iránt, hogy ez egyre valóságosabb legyen az én életemben és a mi életünkben. Ez a lecke ennek a papoknak Máté 23-ban. Hogy lássuk magunkat, mint egy tükör, de ugyanakkor az evangéliumnak a valóságon keresztül is látjuk magunkat. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérjünk, hogy erősítsen minket ebben ezzel az üzenetével. Mennyi atyám, köszönöm, hogy de látod a mi szívünket. De látod, amikor az önigazultság újra felbuborékol. Látod, amikor újra kétségben esünk és félünk emberektől. Látod azt, hogy annyira fontos nekünk a látszat sokszor. És nem is törekszünk a szívünkkel. Vakok vagyunk, bolondok tudunk lenni, úgy, mint ezek a papok. De köszönjünk, hogy te vagy az, aki megtartasz minket. Te vagy az, aki jössz a te fényeddel, a te világosságoddal, és körülnézel a mi lelkünkben, és látod azok a halott csontokat, amit ott vannak elrejtve, azok a koszos edények, amit ott vannak. És rávilágítasz, de köszönöm, hogy nincs vád a te hangodban. Köszönöm, hogy haragszol a bűnénkre, de ugyanakkor szeretsz minket, és azért haragszol, mert szeretsz minket, mert látod, hogy ezzel a büszkeséggel, félelemmel csak rontjuk magunkat, csak kárt okozunk másoknak. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az evangéliumot. Köszönjük, hogy szabadon tudunk bevallani a bűnénket, és nem kell félni, nem kell szégyelni magunkat. Látod a motivációnkat, és köszönöm, hogy te vagy az, aki lassan, de szépen, fokozatosan megváltoztatsz minket. Hogy a szívünk tele legyen hálával, és tele legyen szeretet irántól, hogy szorongatod a mi szívünket, hogy akarunk téged követni, és nem kell téged követni. Köszönjük, hogy nem vagyunk az adósod. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ki van fizetve mindent. Én nagyon kérek, Úr Jézus Krisztus, hogy erősítsd meg a te evangéliumodat a mi életünkben. Nap, mint nap, hogy tudjunk a te evangéliumodból élni. Töltsd be minket igazi hálával. Engedj, de Szent Lelkeden keresztül engedj, hogy alázatosan tudjunk járni előtted. Így biztasd minket, erősíts minket, és áld meg minket a te dicsőségért, Krisztus nevében. Amen. Amen.